Efézus 4.26, így olvassuk, ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon. Van-e közöttünk olyan valaki, akár felnőtt, akár gyerek, aki még nem haragudott? Aki nem ismeri azt, hogy mi az, hogy harag. Nyugodtan fölteheti a kezét, aki nem ismeri azt, hogy mi az, hogy harag. Nem nagyon látok ezeket, ennek két oka lehet, vagy még túl korán van. Vagy pedig tényleg ismerős számunkra ez a fogalom, hogy harag. Szentírás több helyen beszél erről a kérdésről, több vonatkozásban beszél a haragról. Talán, hogyha megpróbálnánk egyfajta statisztikát tenni, és megnézni, hogy a Bibliában hol és hányszor szerepel ez a szó, vagy ez a fogalom elő, akkor leginkább az Isten tulajdonságai közé, vagy az Istennek a cselekvése közé sorolhatjuk, és ez a leggyakrabban azt halljuk, azt olvashatjuk az igében, hogy az Isten haragvó Isten. És talán meglepő ez a gondolat, ami számunkra, de azért látnunk kell azt, hogy van miért haragudnia. Az Isten haragjának van oka és van alapja. Amikor az Isten haragjáról olvasunk, akkor ez a számunkra megrettentő, és az a jó, hogyha ez megrettentő, mert az Isten haragjával élni, az Isten haragjában élni, az nem jó dolog. Tudva azt, hogy az Isten haragszik rám, bizony nem jó élni ezzel a tudattal. Az igében több helyen olvashatunk, most csak két ilyen igét szeretnék elétek tárni, illetve felolvasni, amely erről szól. Az egyik ilyen ige János Evangélium a 3. fejezetében található, meg annak is a legvégén. Azt olvassuk a 36. versben, aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Isten haragjával élni. Ilyen áldott, kiváltságos helyzetünk van, hogy ismerhetjük azt, hogy ebből van kiút. Jézus készített egy utat a számunkra, hogy ebből ezt a haragot elkerüljük. Olvastuk, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, abban arra ez a harag nem vonatkozik. Vagy ha a római levelet olvassuk, és annak több szakaszát olvassuk, látjuk, hogy bizony az Istennek nyilván van az ő haragja az emberek bűneiért. És nem egy helyen találjuk a római levélben ezt a megfogalmazást, az Isten haragja felénk, emberek felé ott van. Nem véletlenül olvassuk Pál levelében azt, hogy Isten megbékél. A haragnak ugye a feloldása, a megbékélés. De olvasunk arról is, hogy a Bibliában néhány helyen előfordul az ember haragja. Az ember haragjáról is van néhány alkalommal szó, de legtöbbször erről a haragról úgy van szó, hogy ez nem indokolt, hogy ennek igazából nincs alapja. Amikor valaki valakire haragszik, akkor tulajdonképpen az Istennel nincsen békesség, akkor tulajdonképpen önmagával is meghasonlik. Azt olvassuk a Máté evangéliumában az 5. fejezetben, a 22. versben, ez a hegyi beszédnek a része. Tehát a 22. versben azt olvassuk, hogy ha én pedig azt mondom, Jézus mondja, hogy a hegyi beszédben, én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Vannak olyan fordítások, vagy olyan fennmaradt írás részletek, ahol az ok nélkül kimarad. Egyszerűen arról van szó, hogy aki haragszik a másikra, az méltó az ítéletre. Mit mond ez a rövid ige? Sokszor azt gondoljuk, hogy a harag, mint olyan, az egy lelki adottság talán. Vannak emberek, akik arra hivatkoznak, hogy ilyen a természetem, ilyen a temperamentumom, könnyen haragba jövök. Ez az ige olyan világossá teszi, hogy ebben nem védekezhetünk. Azt mondja, hogy aki haragszik, az méltó az ítéletre. Mi az, ami méltó az ítéletre? A bűn. Isten a bűnt ítéli meg, tehát ebből olyan logikus és világosan látható az, hogy Isten a haragot bűnnek nevezi, bűnnek tekinti. Mégis talán majd látjuk, hogy van egy kis különbség, és van egy kis változás, illetve besorolás ezekkel kapcsolatban. Nem azonos ez a vétekfajta harag. Szeretném Jónásnak a történetét idehozni elénk. Jónásnak Isten teszi fel ezt a kérdést két esetben is, hogy vajon a te haragod, az méltán van a te haragod. A negyedik fejezetben, amikor ugye végül is Ninivébe megy Jónás, akkor az első megdöbbentő eset, hogy miután az evangéliumot, ebben az esetben a rossz hírt, a negatív evangéliumot, azt, hogy elpusztul Ninive, ezt a nép úgy fogadja, hogy bűnbánatot tart, és Isten megkönnyörül rajta. És erre a próféta, akinek ez volt a küldetés, hogy ezt elmondja, és tulajdonképpen annak kéne örülnie, hogy a nép megmarad, haragra gerjed. Mert ő azt várta, hogy Isten betölti azt, amit ígért, és most úgy tűnik, hogy ő valamit mondott, és az nem történik meg. Becsapott az Isten, mondhatom így is. És nem azt látja, hogy Isten megmentette azt a népet, hanem haragszik. Aztán Isten még elkezdi tanítgatni, ugye, és oda adja neki azt az árnyat nyújtó növényt, és nagyon gyorsan elszárad az a növény. Amiután megint ott van ebben a helyzetben, ez az Isten küldötte, haragszom. És az Isten megint megkérdezi, hogy méltán haragszol, és azt válaszol el Jónás, hogy mind halálig haragszom. Gondoljunk ebbe bele. Azt mondja Jónás, hogy egészen a haláláig haragudni fog. Miért? Egy növényért, amelyiket Isten elvett tőle, hogy ott ne tudjon alatta hüsölni. Micsoda óriási veszteség érte. Micsoda Pitiánnál dolog összehasonlítva avval szembe, hogy ott van egy nagy város. Azt olvassuk, hogy ez a város, ez három járóföld, három napi járóföld. Azt olvassuk, hogy ez a városban 120 ezer ember legalább, aki ott él, aki megmenekült, és akkor Jónás azon buslakodik, és azon abból áll a haragja, hogy megmentette Isten ezt a várost, és abból, hogy az ő személyes javára szolgáló valamit elvette Isten. Tehát a haragunk, vagy a harag többféleképpen elénk kerül az igében. Egyrészt Isten haragja, ami méltán van, és a mi haragunk, ami nagyon erősen megkérdőjelezhető. A mai igénkben, és ennek a hétvégének ugye a címadó igéjében, ha tovább megyünk, akkor azt olvashatjuk, haragudjatok, de ne vétkezzetek. Akkor mégiscsak van valami különbség a kettő között? Hogyha az Ószövetséget nézzük, akkor azért azt látjuk, hogy akár a 10 parancsolatot vesszük elő, alapvetően arról szól, hogy mit tegyél, mit ne tegyél. A cselekedetekben, a szavakban, az emberen, azt mondom, hogy kifele irányuló dolgokról van szó. A harag viszont lehet egészen belső harag is. Nem szükséges, hogy ez kifele látszódjon. Talán még egy szemét, ha idehozok, Akhábot. Emlékszünk talán az ő történetére, amikor Nábót szőlőjéről van szó. Azt olvassuk, hogy Nábót nem adta oda az ő szőlőjét. És erre mit csinált Akháb? Nagy bánata volt, nagy haragja volt, lefeküdt az ágyba és falnak fordult. Nem csinált ezen a ponton még nagy dolgokat, nem bántott a Nábótot, egyszerűen ez a harag még ott van az ő szívébe, ott van belül, egy lépéssel hátrább, mint az, hogy valamit tesz, valamit cselekszik. A harag a valós tettnek, a bűnnek egy előzménye. Egy olyan előzménye, amely talán ott érlelődik a szívünkben. Azt látjuk, hogy Isten ezt is bűnnek nevezi, tehát ez is bűn, De gátat akar szabni ennek. Azt olvassuk, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. Az is bűn, hogy ott van a harag a szívünkben, de szabjunk határt neki, szabjunk gátat. Ha észrevesszük a szívünkbe a haragot, akkor álljunk meg. Ez még az a lépés, amikor még a bűn nem teljesedett ki. Amikor még bennem ott van ez a talán küzdelem, vagy legalábbis valami őrlődés, vagy valamiféle olyan dolog, ami még nem kell, hogy kívül is feltétlenül látszódjon. Nem kell, hogy mások felé irányuljon közvetlenül, mint támadás, mint valamilyen bűn. A harag ez a gyakorlati tettnek az előszobája. Isten bűnnek nevezi, de valahol még egy picivel előrébb van, mint a megtett dolog. Hadd hozzak még egy szemét ide, Mózes első könyvéből. Jól ismerjük megint csak a történetet, Kain és Ábelnek a történetét. A 4. fejezetben olvasunk róluk. Kain és Ábel is visz áldozatot Istennek, és aztán Isten megszólítja Káint. 6. versben így látjuk leírva, az Úr szólt Káinnak, miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztél le a fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Ma este igénk arról tanít bennünket, hogy vessünk gátat a bennünk felgyülemlő haragnak. Ne adjunk neki utat. Ne engedjük azt, hogy ez ki bontakozzék. Ha ezt az igét szó szerint akarnánk venni, ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokkal, akkor nagyon oda kéne figyelnünk mindig, hogy mikor van naplemente. Ugye, lehet ezt ilyen betű szerint, vagy törvényeskedően értelmezni, és lehet arra figyelnünk, hogy mikor megy a nap le, és akkor elgondolkodni rajta, hogy hogyan is vagyok, illetve jó lenne még előtte, mert ugye már le ne menjen a nap a mi haragunkkal. De szabad ezt lelki módon, lelki képen is érteni. Nem azt látni benne, hogy van egy olyan határidő pont, amit figyelembe kell vennünk, hanem látnunk azt, hogy szabjunk határt, minél rövidebben, minél rövidebb legyen a mi haragunk. Nem arról szól ez az ige, hogy ha reggel valakit megbántottunk, vagy valakivel haragban vagyunk, akkor az időnk egészen naplementéig szabad, és elég akkor elkezdenünk foglalkozni ezzel a problémával, hanem ez az ige arra tanít bennünket, hogy vessünk gátat a mi haragunknak. Vessünk gátat, mert ahogy olvastuk, a bűn az ajtó előtt áll. Az utolsó pont, amíg megállhatunk, amíg még visszatarthatjuk magunkat a bűntől, attól, hogy ez mások felé nyilvánvaló támadás legyen. Nem kell úgy járnunk, mint ahogyan Káin járt, nem kell embert ölnünk, mert tudjuk jól, hogy a szavainkkal is tudunk ölni, tudjuk jól, hogy a szavainkkal is tudunk bántani és ártani, és azt gondolom, hogy mint házas emberek, ezt nagyon jól tudjuk, hogy milyen könnyen és milyen egyszerűen lehet a szavakkal éppen azoknak, akik közel állnak hozzánk, azoknak bánatot, szomorúságot és nehézséget okozni. Így hangzik tehát még egyszer ez a mai esti ige a számunkra. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Isten adja, hogy ezen a hétvégén, ha számunkra ez gondot jelent, én magamat ide sorolom, mert tudom, hogy a harag az gyakran befészkeli az életembe magát, akkor legyen ez a hétvége a számunkra arra alkalom, arra lehetőség, hogy ezzel birkózzunk, felvértezzük magunkat, megerősödjünk abban, hogy gátat vetünk, gátat vetek az indulataimnak. Urunk, áldunk téged a te igédért. Áldunk téged azért, mert a te igéd bennünket megállít, megfed, tanít, és a szent életben, a neked való tetsző életben járat bennünket. Urunk, add, hogy a te igédet minél jobban megértsük, minél inkább a szívünkbe beleágyazódjon és gyümölcsöt teremjen. Urunk, kérünk téged, hogy te áld meg számunkra az egész hétvégét, te add, hogy az itt elhangzandó igék, tanítások a te ígéreted szerint megteremjék gyümölcsüket. Kérünk azért, hogy te szándékod szerint lehessünk együtt a te ígéd körül. Amen.